23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Több mint 30 nevelőszülői hálózat vezetőjével és fenntartójával tartott megbeszélést Bot Emőke gyermekvédelmi helyettes államtitkár és Vaskuti Gergely gyermekvédelmi bántalmazási ügyek feltárásáért felelős miniszteri biztos, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a gyermekvédelem megújítása nem történhet azok nélkül, akik nap mint nap a gyerekek mellett dolgoznak. A miniszter tájékoztatása szerint a több mint 2 órás egyeztetés célja az ismerkedés mellett az volt, hogy közvetlenül hallhassák az ágazatban dolgozók tapasztalatait, mi működik jól, milyen erőforrásokra lehet építeni, és melyek azok a régóta fennálló problémák, amelyek sürgős változást igényelnek. A résztvevők több nehézséget is jeleztek, ilyen a nevelőszülők felvételét lassító, elhúzódó pszichológiai alkalmassági vizsgálat, a túlzott adminisztráció, miközben a gyermekekről gyakran hiányos vagy késedelmes információ érkezik, valamint a mentális támogatás súlyos kapacitás hiánya. Szóba került a bántalmazások kezelésére vonatkozó ágazati protokoll megújítása és a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek iskolai befogadásának nehézsége is. Számolt be róla Kátai Németh Vilmos. A találkozó egy hosszú távú párbeszéd kezdete a nevelőszülői hálózatok, az államtitkárság és a minisztérium között, zárta bejegyzését a miniszter. Folytonosságot, kiszámíthatóságot és nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor keretében pénteken megrendezett nemzetpolitikai kerekasztal résztvevői. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, Antal Árpád, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség stratégiai igazgatója és több más felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy emeljék ki a nemzetpolitika ügyét a párt csatár szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető helyettese történelmi esélyként értékelte, hogy az országgyűlésből kiszorultak azok a posztkommunista erők, amelyek a külhoni nemzetrészek ellen uszítottak. Jelezte, a Fidesz készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai konszenzus kialakítása érdekében. Július 26-án vasárnap 18 órakor veszi kezdetét a Rákóczi Szövetség második összmagyar középiskolás tábora a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. A rendezvényre Magyarország és a Kárpát-medence számos középiskolájából érkeznek diákok, akikhez a nagyvilág magyar diaszpóra közösségeiből is csatlakoznak fiatalok, köztük például az Amerikai Egyesült Államokból, Ausztráliából, Brazíliából, Finnországból, Japánból, Németországból, Svájcból és Új-Zélandról is, hogy együtt tölthessenek egy hetet. A cél ezúttal sem más, mint találkozási lehetőséget teremteni a világ különböző részein élő magyar fiatalok számára, erősíteni az összetartozás érzését, a magyar nyelvhez és kultúrához való kötődést, valamint hozzájárulni a fiatalok kapcsolataihoz. A közösségépítést változatos programok, kirándulások, sport és kulturális események, valamint számos közös élmény segíti. A második összmagyar középiskolás tábort a Honvédelmi Minisztérium programjai is gazdagítják. A táborba azok a középiskolák kaptak meghívást, amelyekben működik a Rákóczi Szövetség középiskolai szervezete. A diaszpórából olyan fiatalok jelentkezhettek, akik aktív szerepet vállalnak helyi magyar közösségeik életében. Több mint 40 aranytárgyat, köztük drága kövekkel díszített övgarnitúrákat és egy császári képmásos pecsétgyűrűt találtak egy bizánci hajóroncsnál a dél-dalmáciai Mljet szigetének közelében. A feltárást végző horvát régészek szerint hasonló gazdagságú leletegyüttest eddig nem dokumentáltak földközi tengeri víz alatti lelőhelyen. A 7. század végén vagy a 8. század elején elsüllyedt hajó maradványait 2015 óta kutatják. A roncsból több mint 40, összesen mintegy 600 grammot nyomó aranytárgy került elő. A leletek között 4 arany övgarnitúra, egy smaragddal, rubinnal és gyöngyökkel díszített álcsat, valamint egy császári képmással ellátott aranypecsétgyűrű is található. A fedélzetről egyébként amforák, kerámia edények, mérlegek és súlyok, valamint elefántcsontból készült játékzsetonok és dobókockák is előkerültek.
Az időjárásról.
Szombaton napos idő várható, a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhők mellett legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadék góc. A szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Telefonos Lelki Segélyszolgálatok Nemzetközi Szövetségének kongresszusa.
Múlt héten volt ez a konferencia, amit az IFOTESZ három évente szervez meg. Az IFOTESZ a Lelki Elsősegélyszolgálatok Nemzetközi Szövetsége, amelynek a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége is tagja. És ebben az évben Budapesten tartották ezt a nagyszabású konferenciát, kongresszust.
Szücsem Sándor református utazóval beszélgetünk.
Egy nagyon kedves meghívásnak tettem eleget, Ágcsernyőbe hívtak előadást tartani, és ahogy néztem az útvonalat, hogy hogyan lehetne eljutni ugye a Tiszafüredről Ágcsernyőbe, akkor vettem észre, hogy egy kis kitérővel, vagy kis kitérő a 100 kilométeren belül itt jelent nekem, tehát 50 oda 50 vissza, de ez kevesebb volt, meg el tudom érni azt a két falut, amely Trianonnak az egyik legnagyobb fájdalma.
Nyáron hőség ellen mit tegyünk, mit igyunk?
A folyadék igény ilyenkor ugye egyénenként eltérő, tehát hiszen attól függ, hogy életkortól, testsúlytól, fizikai aktivitástól, és attól is, hogy mennyit tartózkodunk a napon. Tehát nyáron különösebben fontos, hogy sokkal többet ígyunk, de általánosságban elmondható, hogy napi 30-35 ml folyadék per testsúlykilogrammal lehet számolni. De ez mondom, hogy attól függ, hogy mennyit tartózkodsz a napon, de ez a minimális 2 liter víz általánosságban elmondható.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Defined by mistakes, thought I was forsaken, that you gave up the chase. I went to the reaches to try and ease the ache. Turned my back on the one who kept calling my name. He kept calling my name. Didn't matter where I was at, you just kept calling. My soul is remade, but even the ransom can fall on the face. When I'm drowning in questions, when I've lost the path, your love is the answer. You're calling me back, back to the table, back to my home, back to my father, who never lets go. Whatever I'm facing,
a Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A lelki egészség megőrzése napjainkban talán fontosabb, mint valaha. Egyre többen keresnek segítséget krízis helyzetben, és ebben óriási szerepet töltenek be a lelki segélytelefonszolgálatok, ahol sokszor már egy figyelmes, ítélkezésmentes beszélgetés is életet menthet. Nemrég Budapesten rendezte meg az IFOTES, vagyis a Telefonos Lelki Segélyszolgálatok Nemzetközi Szövetségének kongresszusát, amelyen a világ számos országából érkezett szakemberek osztották meg tapasztalataikat. A konferencia központi témája a jelenlét ereje volt, vagyis hogy a mesterséges intelligencia korában mi teszi pótolhatatlanná az emberi figyelmet és empátiát. Török Orsolya mentálhigiénét szakember, a Kárpátaljai Lelki Segélytelefonszolgálat egykori vezetője is részt vett ezen a rangos szakmai eseményen. A következőben belebeszélgetünk. Aki kérdez, Birta Zoltán és Gogola István.
Éppen a múlt héten ért véget a 23. IFOTES Lelki Elsősegély Szolgálatok Nemzetközi Szövetségének kongresszusa, amelyen te is részt vettél, és a témákat nézve elképesztő dolgok hangzottak el, és amikor már egy szakmai kongresszuson, konferencián ilyen témák vannak, akkor engem mindig megijeszt. Mert a legfontosabb téma az ember érintés a jelenlét ereje címmel, a mesterséges intelligencia és az ember közötti intellektuális kapcsolatok kialakulása volt, ha jól értelmezem. Kérlek, mesélj ennek a témának a felvetésére. Hogyan jutottunk erre a szintre, hogy már itt járunk, hogy ezen kell beszélgetnünk?
Igen, múlt héten volt ez a konferencia, amit az IFOTES 3 évente szervez meg. Az IFOTES a Lelki Elsősegélyszolgálatok Nemzetközi Szövetsége, amelynek a Magyar Lelki Elsősegélytelefonszolgálatok Szövetsége is tagja. És ebben az évben Budapesten tartották ezt a nagyszabású konferenciát, kongresszust, és a Magyar Szolgálatok Szövetsége volt a házigazda. Hát igen, eljutottunk ide, hogy a telefonszolgálatok is elkezdtek foglalkozni a mesterséges intelligenciával való kapcsolattal, ugyanis az a tendencia, hogy a mesterséges intelligenciák térnyerésével, chatbotok térnyerésével az emberek mindenféle problémáikat is vele beszélik meg. És ez egy nagyon valós probléma, hogy azok a szakemberek, akik önkéntesként vannak a telefonszolgálatoknál, hogyan viszonyuljanak a mesterséges intelligenciához, egyáltalán a segítéshez, hogyan tartozik hozzá ez a témakör. Nagyon sok előadás és műhelymunka volt a kongresszus során, tehát mindegyiket nem tudtam én sem meghallgatni, csak időnként tudtam belehallgatni az előadásokba, és nagyon várom én is azt, hogy legyen egy összefoglaló majd a kongresszus után, amikor összegzik ezt a sok-sok tudást. De arról tudok mesélni, hogy ez a több mint 900 szakember, aki itt Budapesten összejött, és különféle nyelveken, legalább 5 nyelven tárgyalták, hallgatták az erről szóló előadásokat és műhelymunkákat, hogy arra jutottunk, azok voltak a legfontosabb üzenetei ennek a kongresszusnak, hogy a mesterséges intelligencia nagyon alkalmas arra, hogy az adminisztratív terheket csökkentse, adatot elemezzen, kockázatfelismerésben egy segítséget nyújtson az embereknek, ugyanakkor az algoritmusok nem képesek a sorok között olvasni, nem rendelkeznek saját élettörténettel, tudattal, és nem képesek valódi együttérző jelenlétet nyújtani. Tulajdonképpen adatokat elemeznek ezek a nyelvi modellek, és az adat elemzés után adnak válaszokat, sokszor nagyon meglepő és nagyon jó válaszokat, mégsem képesek arra, hogy együtt érezzenek az emberekkel. Hallgattam egy előadást, amelyben olyan esetekről számoltak be, ahol a mesterséges intelligencia életellenes válaszokat adott, és emiatt többen be is perelték a tulajdonosokat, és ebből látjuk, hogy nem tud igazából a mesterséges intelligencia, nem tud felelősséget vállalni. Tud válaszokat adni, de hogyha csak erre támaszkodunk, akkor előfordulhat, hogy nagyon nagy tévútra kerülünk.
Az IFOTESZ konferenciát, ahogy mondott, 3 évente szervezik meg, és hogyha jól sejtem, 3 évvel ezelőtt nagyon-nagyon nem ez lehetett a téma, hiszen az AI-nak a térnyelése az inkább az utóbbi 1-2 évben, legalábbis a hétköznapi felhasználók tekintetében 1-2 éve jelent meg. Te szakemberként hogy látod, miért merül fel, nevezük így az átlagos ember részéről, hogy az AI-t keresse meg? Hol van ennek a kérdésnek a gyökere, hogy most ne problémának nevezzem?
Én azt gondolom, hogy az ember válaszokat keres, és nem feltétlenül tudja, meri egy másik embernek elmondani a legbelsőbb problémáit. És ezért elég egyértelmű, hogyha van egy gyors válaszra kész számítógépes alkalmazás vagy rendszer, akkor egy idő után mindent attól kérdez. Nem csak azt, hogy mikor indul a vonat, hanem azt is, hogy mit tegyen, hogyha kapcsolati problémái vannak. Viszont ezáltal leépülnek az emberi kapcsolatai, és egyre kevésbé lesz arra képes, hogy másik ember előtt tárja fel a belső világát. Erről is volt egy előadás, hogy leszoktatjuk magunkat arról, hogy emberekkel beszéljünk, aztán legnagyobb vágyunk az, hogy kapcsolódjunk, kötődjünk, de mivel leszoktatjuk magunkat, ezért egyre kevésbé van lehetőségünk meg bátorságunk kötődni. Úgyhogy ugyan válaszokat lehet, hogy kapunk, de az emberi kötődéseink, az emberi kapcsolataink meg leépülnek. Egyébként az előző konferenciának a témája az a reményről szólt, a Winds of Hope, a remény szelei vagy fuvallatai, és itt a rezilienciát, az lelki ellenálló képességet vették górcső alá, személyes és közösségi szinten. Tehát, hogy mennyire fontos az, hogy ne féljünk a változástól, hanem próbáljunk kapcsolódni az új dolgokhoz, és nekem itt kapcsolódik a mesterséges intelligenciához is, hogy nem szabad félnünk tőle arra, amire való használhatjuk, de nagyon vigyázzunk az emberi kapcsolatainkra, és az, hogy kitől is kérünk segítséget. Hiszen ha mondjuk egy szuicid krízisben a mesterséges intelligenciával való beszélgetés késlelteti a valódi segítségkérést. Ha egy emberrel beszél a hívó, akkor az az ügyelő, a képzett ügyelő önkéntes tudja ezt, hogy mikor kell segítséghez, komolyabb segítséghez irányítani, és mit kell tenni egy szuicid krízis esetén.
Gyakorlatilag azt mondhatják a statisztikák, hogy a mai társadalom, a modern társadalom nem csak az adminisztráció, meg a hétköznapi feladatok elvégzésére használja a mesterséges intelligenciát, hanem egyre nagyobb szinten mélyül el benne. Sőt, mindenféle extrém sztorikkal találkozunk, szerelem valaki hozzá, és el is akarja venni feleségül, mindenféle ilyen hírekkel találkozunk, valamint, hogy átveszi az emberi kapcsolatokat valamilyen formában, már a jelenben a mesterséges intelligencia egyfajta áll kapcsolatot épít.
A mesterséges intelligencia képes ugyan utánozni a beszélgetéseket, de nem ismeri a szenvedést, a fájdalmat, nincs élettörténete, tehát ezért a lelkisegélyvonalakon lévő emberi jelenlét az pótolhatatlan tulajdonképpen.
Miért baj az, amikor egy harmadik félnek mondja el, mondjuk egy párkapcsolaton belül, vagy egy gyermek-szülő kapcsolaton belül egy harmadik félnek, azaz a chat robotnak mondja el a legféltettebb titkait egy gyermek, vagy éppen a férj, vagy éppen a feleség a legnehezebb életérzését, nem pedig a saját párunknak, vagy éppen gyermekként a szüleinknek?
Ez egyfajta önvédelem is, meg bizonytalanság és bizalmatlanság. Sokkal rizikósabb elmondani valaki olyannak, aki válaszol is, aki szintén érez, és szintén úgy reagál, ahogy egy ember tud csak reagálni. Kevésbé rizikós egy mesterséges intelligenciának elmondani. Viszont ebben benne van az is, hogy a kapcsolataink nem épülnek, nem mélyülnek, nem változnak. Ettől nem változik valószínűleg azokkal való kapcsolat, akikkel kellene.
A Kárpátai Lelki Telefonos Segélyszolgálat egy olyan mankóként van jelen, amely a nehéz helyzetekben lévő pillanatokban tudott lenni. Mennyire látjátok azt, hogy ez felveheti alternatívájaként ezt a munkát?
Hát ez tulajdonképpen az embereken múlik, akik telefonálnak. Az idő meg fogja mutatni, hogy mit használnak az emberek inkább, a mesterséges intelligenciát, vagy tényleg kíváncsiak egy valódi emberi jelenlétre. Én azt remélem, hogy továbbra is fennmaradnak a telefonszolgálatok, és hogy hogy az embereknek nem egy robotra, nem egy algoritmusra, egy algoritmus válaszára lesz szükség hosszú távon, vagy a valódi problémáknál, hanem egy másik emberre. És igen, ezt tudom mondani, ezt meg fogja mutatni az idő, és meg kell találnia a telefonszolgálatoknak is a helyét ebben az új világban, vagy ebben az új kontextusban.
Egyfajta illúziót generál a ChatGPT ilyen értelembe véve?
Tud egész jó ötleteket adni, de illúzió az, hogy közöttünk valós kapcsolat van, és az ember kapcsolatra született, arra született, hogy másban mossa meg az arcát, ugye, ahogy az idézet mondja, az, hogy belemerüljön a másik ember személyiségébe, hogy válaszokat kapjon, hogy rezonáljanak rá, amire nem tud igazán rezonálni egy gép. És csak bízhatunk benne, hogy az emberek ragaszkodni fognak egymáshoz, és nem egy mesterséges intelligenciát használnak arra, hogy békésebb és kiegyensúlyozottabb életet éljenek, hanem keresni fogják a közösséget és az emberi kapcsolatokat.
Az elmúlt percekben Török Orsolya mentálhigiénész szakemberrel beszélgettünk.
Strengthen my broken parts. Lead me to your open arms. Word of truth. Illuminate all these lies. The enemy speaks inside. In freedom I will rise. 'Cause you call me out.
Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. A második világháborút lezáró békerendezés egyik legkülönösebb döntése volt, hogy ketté választották Nagy-Szelmencet és Kis-Szelmencet. Az egyik falu Csehszlovákiához, a másik a Szovjetunióhoz került, családokat és közösségeket szakítva szét. A két települést évtizedekig határzár választott el egymástól, a gyalogos átkelő csak 2005-ben nyílt meg. A közelmúltban Szücsem Sándor református utazó járt a két faluban, ahol ma is érezhető a történelem és a jelen háború súlya. Tapasztalatairól Hegedűs már kérdezte.
Jártál Felvidéken, és a Facebook beszámolód alapján egy régi vágyadat tudtad teljesíteni, hogy Kis-Számenc és Nagy-Számenc között átsétáltál a határon. Miért vágytál erre, és mesélj, hogy hogyan érezted itt magad, mit jelentett neked ez?
Egy nagyon kedves meghívásnak tettem eleget, Ágcsernyőbe hívtak előadást tartani, és ahogy néztem az útvonalat, hogy hogyan lehetne eljutni ugye Tiszafüredről Ágcsernyőbe, akkor vettem észre, hogy egy kis kitérővel, vagy kis kitérő a 100 kilométeren belül itt jelent nekem, tehát 50-50 vissza, de ez kevesebb volt, meg el tudom érni azt a két falut, amely Trianonnak az egyik legnagyobb fájdalma, ugyanis Nagy-Szelmenc és Kis-Szelmenc között húzódik a mostani Európa Unió és Ukrajna határa, ha pedig lefordítjuk az akkori nyelvezetre, Nagy-Szelmenc Csehszlovákiához került, Kis-Szelmenc pedig a Szovjetunióhoz, és ez a falu konkrétan ketté van vágva. Ha most kellene területileg megfogalmazni, akkor azt mondanánk, hogy Nagy-Szelmenc Felvidéken van, Kis-Szelmenc pedig Kárpátalján, de semmiképpen sem. Tehát őket úgy vágták ketté, és úgy csatolták el tőlünk, hogy nem is maradtak egy országba. Ahogy kutattam a falunak a világháború utáni történetét, elhangzanak olyan számok például, hogy 5-ször váltottak úgy például állampolgárságot, hogy nem mozdultak ki a faluból. Mivel én körbestoppoltam Csonkországot, Nagy-Magyarországot, és én már régen hallottam erről a faluról, én régen is el akartam jutni, a stoppos túrám alkalmával nem jutottam el, most viszont, hogyha már eljutottam, akkor el akartam menni abba a temetőbe, ahol először végig akarták húzni a két ország határát. Van a temető, hát még most is talán a közepén egy kereszt, és azt mondták, hogy ha szembeállsz a keresztel, balra Szovjetunió, vagy mostani Ukrajna, jobbra pedig Csehszlovákia, és hál' Istennek ezt el tudták tolatni pár száz méterrel, de így is voltak olyanok, hogy családok szakadtak szét. És hogyha valaki utána néz Nagy-Szelmencnek és Kis-Szelmencnek, úgyis Trutko is forgatott erről egy 40 perces filmet, érdemes megnézni, hogy milyen élet volt ott, hogy üzentek libával, hogy énekelve adtak hírt a szlovák lakosok a Szovjetunió lakosainak, hogy kihalt, meg kiházasodik. Igen, ez egy olyan tragikus hely. És ha már ott voltam, és szeretem húzogatni az oroszlán bajszát, úgy gondoltam, hogy akkor én megnézném Kis-Szelmencet is, és mivel ott csak gyaloghatár van, már útlevéllel készültem, ezért gondoltam, hogy legalább megpróbálom, hogy vagy visszafordítanak, vagy nem. És ahogy szlovák határ ellenőrzésen nem volt semmi gond, az ukránnál kérdezték, hogy hova megyek, mondtam, hogy hát csak át akarok menni megnézni Ukrajnát, meg egy kis csokit hozni, és angolul, tört angolsággal beszéltünk a vámossal, illetve a határőr az útlevélkezelővel, és akkor elmondta, hogy ennek szerintem mi az ára. Megegyeztünk, és megvettem a csokit, átengedtek, visszajöttem, kivette a szatyorból, amit gondolt, a váncsokit, meg a még váncsokit, és akkor így visszakerülhettem ugye Felvidékre. Utólag tudtam meg az ágcsernyői előadásom után, hogy ezt nem is tehettem volna meg, tehát én magyar állampolgárként azon a határon nem ismertem volna ki. Ott csak a szlovák állampolgár mehetett ki, meg ukrán állampolgár. Valamiért az Úristen ezt is megengedte, hogy ott el legyek fedezve. És még utána gondoltam bele, hogy mi lett volna, hogyha ki átengednek Ukrajnába, és amikor jövök vissza 10 perc múlva, akkor azt mondják, hogy záhony, vagy csop. És akkor 2 óra múlva meg előadást kellett volna tartanom. De tehát valahogy így jár az Úristen előttem, stopposként is, hogy egyszerűen olyan ajtók nyílnak meg, amelyek másnak nem. Amelyek másnak nem, vagy nem, éppen akkor nem. Ha valaki teheti, menjen el, nézze meg a temetőt, nézze meg, ha mer, akkor menjen át ott Ukrajnába, de elég csak, ha a felvidéki oldalon marad. Nagy élmény és nagy tragédia színhelye, Nagy-Szelmenc és Kis-Szelmenc.
A kárpátaljai oldalon, a bolton kívül, hogy érezted magad?
Én otthon érzem magam, nagy Magyarország területén mindenhol, több évtizedet ugrottunk vissza. Covid után a csokisbolt mellett egyetlen egy kocsma, tehát olyan hely maradt, ahol italt lehet vásárolni, az még jobban nézett ki, mint a csokisbolt, de ott látszott, hogy sokféle bolt volt a Covid előtt, azt mondják, hogy Covid után borult ott meg minden, és összedőlt házak vannak, üzletek bezárva, viszont kérdezték, hogy fogatmentem-e csináltatni, mert hogy arra van a fogorvos pár 50 méterre. Tehát, hogy van ilyen turizmus is, hogy hozzánk is járnak Magyarországra fogat csináltatni, de úgy látszik Ukrajnában is. Ez is érdekes. Tehát az, hogyha nem vagy ott, akkor nem tudod. Rengeteg a magántaxi, mind a két oldalt. Például Nagyszelmencen parkoló van kialakítva, hogy ott lerakod a kocsidat, és akkor átgyalogolsz, nem tudom, 300 méter a határ a parkolótól, a temető mellett, és utána visszajössz, és tudod folytatni az utadat, de gépjárművel ott nem lehet átmenni.
És beszéltél a helyiekkel, mert az a feltételezésem, hogy önmagában már ez a gyalog határátkelő is egy nagyon nagy változás volt a település életében. Hát most gondoljunk vissza csak, amiket te soroltál, hogy a határ fizikai megléte után milyen nehéz volt a kapcsolattartás.
Igen. Hát most nagyon örültek neki, amikor a határ megnyílt, tehát a gyaloghatár, a gyalogátkelési lehetőség már rendelkezésükre áll. Akikkel beszéltem, mert azért csak szóba álltam, én a temetőnek a történetére voltam kíváncsi, és ott azt kérdezgettem körbe. A fiatalok Nagyszelmencen sem nagyon maradnak meg, viszont állandó a forgalom, tehát az ukrán állampolgárok jönnek és mennek. Több ukrán autó volt a parkolóba, és láttam párokat, ahogy kísérik egymást a határig. És mondjuk a férfi nem ment át, de a nő az átment. Tehát félelmetes, hogy ugye hallunk ezekről, a utcán elkapjuk az embereket, és akkor tényleg valaki, egy katona köteles férfi a párját elkíséri a szlovák oldalon a határig, de ha 100 métert még menne, akkor már lehet, hogy le is fognák. És aztán voltak olyanok, akikre megvártak, tehát akik megvárt a párja. De nagyon-nagyon furcsa érzés. Tehát szokták mondani, hogy hát ezt látni kell, meg megérezni, mert hogy így elmondva ez így furcsa, de azért nem tudom, ki hol lakik. Gondolja el, hogy a településén keresztbe húznak egy vonalat, és a vonaltól, nem tudom, északra eső terület az egy másik ország, és teljesen mindegy, hogy még családtagon maradt ott a vonalon túl. De volt rá példa, amikor a határt meghúzták, de aztán hál' Istennek sikerült mindenkinek a megfelelő oldalra kerülni, úgy, hogy azt az egységes falut mégis ketté vágták. Egy nagyra, meg egy kicsire, egy Málira, Máli Szelmenc.
Az elmúlt percekben Szűcsem Sándor református utazóval beszélgettünk.
The cross has the final word. The cross has the final word. Sorrow may come in the darkest night, but the cross has the final word. There's nothing stronger, nothing higher. The cross has the final word. The cross.
Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Nyáron a magas hőmérséklet komoly terhet jelent a szervezetre, ezért ilyenkor különösen fontos odafigyelni a megfelelő táplálkozásra és folyadékbevitelre. De milyen ételek segítenek átvészelni a kánikulát, és mire érdemes odafigyelni a forró napokon? Erről kérdeztük Józsa Noémi dietetikust, a riporter Ungvári Szende.
Szerinted miért viseli meg ennyire a szervezetünket a nyári hőség?
Azért, mert ilyenkor a szervezet ugye folyamatosan azon dolgozik, hogy a testhőmérsékletünket normális szinten tartsa. Ennek legfontosabb módja ugye az izzadás, amivel azonban nem csak a vizet, hanem ásványi anyagot is vesztünk. És hogyha ezt nem pótoljuk megfelelően, akkor könnyen kialakulhat fáradtság, fejfájás, szédülés, vagy akár rosszul lét is. És éppen ezért fontos, hogy különösen odafigyeljünk nyáron a rendszer és folyadékfogyasztásra, valamint a vízben gazdag ételekre, például gyümölcs-zöldség fogyasztásra.
Ezekben a nagy kánikulákban a szervezet egy kicsit ugye másképp működik, mint a hűvösebb napokban. Igazából itt egy plusz kérdésem is lenne, hogy mi a különbség a nyári és a hűvösebb hónapokban, hogy hogyan hat ez a szervezetünkre?
A folyadék igény ilyenkor ugye egyénenként eltérő, tehát hiszen attól függ, hogy életkortól, testsúlytól, fizikai aktivitástól, és attól is, hogy mennyit tartózkodunk a napon. Tehát nyáron különösebben fontos, hogy sokkal többet ígyunk, de általánosságban elmondható, hogy napi 30-35 ml folyadék per testsúly kilogrammal lehet számolni. De ez mondom, hogy attól függ, hogy mennyit tartózkodsz a napon, de ez a minimális 2 liter víz általánosságban elmondható téli időszakban is, de nyáron ez ennél nyilván, hogy több is növekszik annak függvényében, amit az előbb felsoroltam.
Ha már a téli hónapokban vagyunk, akkor például télen a folyadékot, mármint a vizet kiválthatja, például a teafogyasztás, vagy ez ilyen tévhit, hogy igazából csak vizet szabad innunk, vagy tegyük fel 1 liter víz és 1 liter teát fogyasztunk.
Jó kérdés. Általánosságban a szervezetnek vízre van szüksége, de mikor folyadékról beszélgetünk, akkor ide tartoznak a levesek, a smoothiek, cukrozatlan teja, ezek mind-mind nagyon jó alternatívák lehetnek, ugyanígy télen is és nyáron is. Tehát nem feltétlenül csak a vízre gondolok, hanem a nap összességében, amilyen folyadékot megiszunk.
A kiszáradás tünetei gyakran csak akkor válnak feltűnővé, amikor a szervezet már folyadékhiánnyal küzd. Melyek azok a korai jelek, amelyekre érdemes jobban odafigyelni?
Hát elsősorban ugye a szomjúságérzet, de amikor már ezt érezzük, akkor általában a szervezet már dehidratált, tehát ki van száradva, és nem érdemes ezt megvárni. Korai tünetek közé tartozik a szájszárosság, fejfájás, fáradékonyság, koncentrációs zavarok, szédülés, és valamint az, hogyha a vizelet sötétebb színűvé válik, és ritkábban kell vizelni, tehát ezt is fontos lehet, hogy közben figyelni a vizeletnek a színét. És hogyha ezeket észleljük, akkor érdemes mielőbb pótolni, és súlyosabb esetben rosszul léthez vagy hőkimerüléshez is vezethet, úgyhogy mindenképpen érdemes odafigyelni ezekre.
A szezonális zöldségek és gyümölcsök ilyenkor bőségesen rendelkezésre állnak. Milyen szerepet töltenek be ezek a nyári étrendben?
Érdemes nyáron könnyen emészhető ételeket választani. Olyan ételek kerüljenek a tányérra, mint például a friss zöldségek, gimölcsök, saláták, a sovány húsok, halak, például fermentált ártányvékek, túrjoghult vagy kefir például. Ezek nem csak tápanyagokban gazdag, hanem több vizet is tartalmaznak, így a hidratáltság szempontjából is fontos. Amit kerülni érdemesebb igazából azok a nagyon zsíros, nagyon nehéz bő olajokban sült ételek, az erősen szerezett élelmiszerek, ezek megterhelhetik az emésztőrendszert, és fokozhassák a kellemetlen teltségérzetet így a nagy kánikulákba. Annyi, hogy még érdemesebb felosztani több étkezésekre, tehát 3-4 étkezésre is. Sokan úgy csinálják, hogy naponta 2-szer esznek nagyot, és ez lehet, hogy megterhelő gyomornak, és diszkomfort érzés jöhet azután, ezért érdemesebb kisebb adagokat enni, és felosztani ezt a nagyobb mennyiséget.
Ha már zsíros ételekről beszélgetünk, akkor ugye a szabadtéri sütések, grillezések és piknikek a nyár kedvelt programjai, ugyanakkor élelmiszerbiztonsági szempontból is odafigyelést igényelnek. Szerinted mire kell ügyelni az ételek tárolása és elkészítése során, illetve ilyenkor is hanyagoljuk igazából a jó zsíros ételeket, amit megrillezünk, mert ugye ha már nyár, akkor szalonna, aminek még a zsírját is kenyérre csöpögtetjük, és úgy esszük meg.
Igen, tehát igen, a nyári melegben ilyenkor a baktériumok sokkal gyorsabban elszaporodnak az élelmiszereken, ezért különösen a higiéniára nagyon oda kell figyelni. Ami elsősorban én javasolnék, hogy a hűtést igénylő ételeket ne hagyjuk hosszabb ideig szobahőmérsékleten vagy a napon, és szállításkor is érdemes hűtőtáskát használni, ugyebár a grillezésnél ügyeljünk arra, hogy a húsok megfelelően átsüljenek, és ne legyen nyárs. És a nyárs, illetve a kész életek ne nagyon érintkezzenek egymással, mert ugye növeli a keresztényeződés kockázatát. Emellett a gyakori kézmosás, tiszta eszközök használata, ez ugye alapvető az ételmérgezések megelőzésében. A szalonnás kérdésedre válaszolva, én azt szoktam javasolni, hogy a mértékletességen van a lényeg, és nem szeretem ezt a nagyon végletet, hogy semmit se együnk, hanem mindent lehet csak mértékkel. Most, hogyha az ember odafigyel, most egy nagy adag zöldséges tálat eszik, sovány, fehérre forrással, húsokkal, most ha egy kis darab szalonnát fog enni, ez sem jól neki az az étel, mert úgyis ez az élmény, amit közösen megélnek a barátukkal, azt fog számítani, és nem arra fog emlékezni, hogy most szalonnát evett, hanem arra, hogy milyen jó kis beszélgetés alakult ki. És nyilván, hogy fontos, hogy emellett a mozgásra is odafigyeljünk, és ne legyen folyamatosan csak a szalonna, vagy csak a kövérhús, hanem mellette még ugye a soványabb hús, például csirke, pulyka, ezeket választjuk előtérbe, de nem kell félni. Tehát, hogy a mértékletességen van a lényeg, tulajdonképpen ezt akartam mondani.
Különbözik-e a gyermek, az idősek vagy a krónikus betegek étrendje a hőség idején?
Igen, ezek a csoportok érzékenyebbek a nagy melegekre, ezért különösen odafigyelni rájuk. A gyermekek és az idősebbek könnyebben kiszáradhatnak, ezért fontos, hogy rendszeresen kínáljuk őket folyadékkal, ne csak akkor, amikor ők kérik. És az ételmükbe is olyan ételeket tegyünk, ami fent említett ételcsoportokat, amiről beszéltem, sok zöldség, gyümölcs, testkérlésű gabonák. Krónikus betegségek, például szív- és érrendszeri vagy vesebetegség esetén azonban a folyadék bevételre vonatkozó ajánlások eltérőek, ezért ilyenkor mindig a kezelőorvos vagy a dietetikus egyéni javaslatát kell előtérbe helyezni. Tehát nem mindenkinek javasolt ez, hogy sok vízfogyasztás, ilyenkor az orvosi javaslatra kell hallgatni.
Mit tanácsolsz azoknak, akik a nagy melegben is sportolnak, vagy fizikai munkát végeznek?
Érdemes a tevékenység előtt, közben és utána is hidratálni, ez nagyon-nagyon fontos. Ha lehet, ezeket a nagyobb fizikai megterheléseket inkább a reggeli vagy az esti hűvösebb órákra időzíteni, a legnagyobb tűz, nem amikor a legnagyobb tűzőnap van. És a másik az, hogy figyeljünk a szervezetünk jelzéseire. Ha szédülés, erős fáradtság vagy fejfájás jelentkezik, akkor mindenképpen hagyjuk abba, és pihenjünk meg hűvös helyen. Egy óránál rövidebb átlagos intenzitású mozgás során a víz általában elegendő, tehát nem szükséges elektrolit pótlás. Hogyha ennél nagyobb intenzív edzés több óránál tartó kemény fizikai munkáról van szó, akkor izzadásról ugye több ásványanyagot vesztünk, ezért javasolható a pótlás is, indokolt lehet.
Ilyenkor szükség van plusz vitamin vagy ásványi anyag pótlásra?
Általánosságban nincs szükség nyáron külön vitamin vagy ásványanyag pótlásra, hogyha valaki változatosan és kiegyensúlyozottan táplálkozik. Tehát a szezonális gyümölcsök és zöldségek ilyenkor bőségesen biztosítják a legtöbb szükséges vitamint és ásványanyagot. Kivételt jelenthetnek ugye azok, akik erősen izzadnak, például elveszett folyadék az elektrolitok pótlására, vagyis hogy például, hogyha ugye kemény fizikai munkát végeznek, ugye ilyenkor pótlásra is kell figyelni, de a vitamin vagy étkiegészítőt azonban csak indokolt esetben egyéni szükséglet alapján érdemes alkalmazni, nem rutinszerűen.
Szerinted melyek a leggyakoribb tévhitek a nyári táplálkozással kapcsolatban?
Hát az egyik az, hogy csak akkor kell inni, amikor már szomjasok vagyunk, pedig ugye ilyenkor már említettem, hogy a szervezet már ki van fáradva. Sokan azt is gondolják, hogy az üdítők vagy az alkohol jól hidratálnak, pedig legjobb választás továbbra is a víz. És gyakori tévhit az is, hogy a gyümölcsök önmagukban fedezik a folyadék szükségletet. Bár magas a víztartalmuk, a megfelelő hidratáláshoz rendszeres folyadékfogyasztás szükséges, tehát nem elég az egyáltalán. Emellett sokan nyáron teljesen kihagyják a főétkezéseket, pedig ilyenkor is fontos a kiegyensúlyozott változatos étrend, csak érdemes a könnyebb fogásokat előnyben részesíteni. Tehát a nyáron is ugyanazokat az étrendi javaslatok vannak, mint télen, vagy ősszel, vagy akár tavasszal.
Ha már alkoholról beszélünk, akkor ebbe a nyári melegbe ugye egyszer-egyszer van, amikor megkívánjuk a hideg, hűsítő alkoholt. Szerinted mennyi a maximum, amit megihatunk egy nap?
Azt tudni kell, hogy az alkoholra nincs általános javaslat, ami megengedett. Hivatalos, tudományos cikkekből nem javasolt az alkohol semmilyen fajtája. Most az, hogyha megiszünk egy fröccsöt például, ami ugye vízzel van, és ez egy jó alternatíva lehet például, de fontos, hogy mivel az alkohol visszatartja a szervezetünkben a vizet, azért fontos, hogy ahogy alkoholt iszunk, mellette ígyunk meg egy pohár vizet, vagy két pohár vizet, és akkor így sok hidratáltabb marad a szervezetünk.
Tudnál ajánlani néhány egyszerű, tápláló, egészséges nyári ételt és italt?
Persze, tehát ilyenkor nem kell amúgy bonyolult különleges ételekre gondolni, tehát a nyári táplálkozás alapja ugyanaz, mint az egész évben. Sok zöldség, gyümölcs, teljes értékű gabonát, megfelelő fehérjebevitel és elegendő folyadék. Nyáron inkább az ételek könnyedségére és a megfelelő hidratálására érdemes ugye nagy hangsúlyt fektetni. Jó választás lehet például egy nagy adag vegyes saláta, grillezett csirkemellel vagy hallal, hideg joghurtúj zöldséges saláta, 10 óraira vagy uzsonnára kiváló görögdínye, sárgadínye, bogyós gyümölcs vagy más szezonális gyümölcs, például olajos magvakkal. És italok közül továbbra is a víz a legjobb választás, de a cukrozatlan tea vagy a citrommal, uborkával, mentával ízesített víz is alternatíva lehet például.
Ha a hallgatóknak 3 tanácsot kellene kiemelj a kánikulában, melyek lennének azok?
Az első az, hogy mindig legyen nálunk víz. Legyen mindig szem előtt, legyen egy kis flakonunk vagy egy üvegünk, amit meg tudunk tölteni. Én személy szerint könnyebben tudok flakonból inni, mert könnyebben tudok számolni is, hogy mennyit ittam még. Tényleg nagyon fontos, hogy elegendő vizet fogyasztunk. A másik az, hogy választunk változatos étrendet, sok szezonális gyümölcsöt, annyi kis finom gyümölcs van most jelenleg, ezeket használjuk ki, mert most ezek nagyon-nagyon vitaminbombák, ásványi anyag, antioxidánsokban gazdag, úgyhogy ezeket mind-mind-mind tiszta jóságok vannak benne, úgyhogy kár lenne nem kihasználni. Nem csak a víztartalmuk miatt jó a zöldség és gyümölcsfogyasztás, hanem amellett is, hogy vitaminokat, ásványanyagokat és rostokat tartalmaznak, antioxidánsokban is biztosítanak a szervezetnek, ami ugye az oxidatív stressz ellen véd, és támogatják az emésztést is, úgyhogy mindenképpen érdemes ezért is fogyasztani. Érdemes naponta többször is fogyasztani belőlük, minél változatosabb színekben és formában. A harmadik az, hogy figyeljünk egymásra, figyeljünk a szervezetünk jelzéseire, hogyha fejfájást tapasztalunk, szédülést, erős fáradtságot vagy rosszul létet, pótoljuk folyadékkal, és ha úgy alakul, hogy még rosszabb, akkor merjünk segítséget kérni, mert nem szégyen. És figyeljünk egymásra, és azután, hogyha lássuk, hogy valaki rosszul van, nyugodtan menjünk oda, kérdezzünk meg, hogy van-e valamire szüksége, mert sajnos gyakori az, hogy a kiszáradás, főleg itt a nyári kánikulában.
Az elmúlt percekben Józsa Noémi dietetikussal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.
Come set your rule and reign in our hearts again. Increase in us we pray. Unveil why we're made.
This earth.